Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, és szeretne üzenetet adni nekünk. Ezt az igét pedig írva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 8. részének a 22-től 25-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumból a 8. rész 22-től 25-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. És elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt, ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben voltak. Oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak, Mester, Mester, elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Ekkor ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak, hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Hát ki ez, aki a szeleknek és a víznek is parancsol, és ezek engedelmeskednek neki. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, az, hogy ez a történet, amelyet a Bibliából ma hallottatok, megesett, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy három evangélista, Máté, Márk és Lukács is lejegyzi az evangéliumában, mindegyike picit más hangsúllyal, árnyalatnyi különbséggel is, amelyek éppen izgalmassá teszik a történetet és annak az üzenetét, épp a személyességében, az üzenet személyességében, ahogy megérintette a három evangélistát más és más módon ez a történet, és ahogy reménységem szerint megérint ma minket. Az első pillanatra úgy tűnik, hogy ez Jézusnak és a tanítványoknak a története, benne a hitnek, vagy épp a hit hiányának következményével, hiszen hallottátok a vége felé, mikor lecsendesíti Jézus már a tengert, és a szél is megáll, akkor odafordul hozzájuk, és hát azt mondja, hogy hol van a ti hitetek. És nagyon érdekes a befejezés, hogy a tanítványok nem válaszolnak Jézusnak erre a kérdésére, hanem így fejeződik be a történet, egymás között beszélgetnek, hogy vajon kicsoda ez, akinek a tenger is, meg a szelek is engedelmeskednek. Marad egy kérdés, kicsoda Jézus? Az, akinek a hatalmát láttuk és megtapasztaltuk. De testvéreim, ez a történet nem csak a tanítványoké, hanem ez a történet a mindenkori tanítványoké, mindenki, aki Jézus közelében van. Hadd mondjam így, ez a történet a mi történetünk is. És hogy miért erről szeretnék ma közöttetek bizonyságot tenni. Az emberek azt gondolják, hogy velünk nem történhet meg olyasmi, mint amit olvasunk ebben a történetben, hát azért sem történhet, mert ritkán szállunk hajóra. Még ritkábban a Genezáret taván, ahol ez megesik. Velünk nem történhet meg. Sőt, sokan azt mondják, hogy velünk olyan élethelyzet sem fordulhat elő, mert mi olyan biztonságban vagyunk, és olyan biztonságban tudjuk magunkat, és egy általános mai életérzéses testvéreim, hogy az nem fordulhat elő, hogy az életnek olyan különleges helyzete, mondjam azt, hogy szélsőséges helyzete kerüljön elő, amikor fel kell tenni ezt a kérdést, hogy Uram, Uram, hát Te nem törődsz velünk? Hát nem látod, hogy elveszünk? Másként fogalmazok. Ez nem fordulhat elő a modern, a felvilágosult, az öntelt embernek az életében, hogy egyszer csak úgy kimerje mondani, hogy hol vagy Te, Uram? Most, amikor tényleg nem maradt nekünk más reménységünk. A biztonságtudatot az is erősíti, testvéreim, hogy ha egy kicsit távolabbról nézzük ezt az eseményt, amit itt ma a Szentírásból hallottunk, akkor hát ott voltak a hajóban Jézussal együtt a tanítványok, akik eveznek, akik ugye viharba kerülnek, és ott voltak kint a parton azok, akik meg talán távolról látták ezt a vihart, úgy is mondhatnám, hogy nekik biztos talaj volt a lábuk alatt. Nem ingadozott az életük egy csónakon, vagy egy kisebb hajón. És az ember nagyon sokszor így van. Ma is. Másokkal megtörténhet, én velem nem. Hallottam én lelki pásztorként, mikor töredelmesen mondta, vagy mondták többen is, tiszteletesen, én azt gondoltam, hogy velem soha nem történik meg. És ez a, mondjam így, egy kicsit hamis biztonság érzet, ami ott van a mai emberben, az nem történhet meg, hogy az élet olyan helyzetbe jusson, hogy egyszer az Istent majd hívjam. Megoldom. Nélküle is. Sokáig ebben a gőgben élt a tudomány tudattal átitatott nyugati társadalom. Azt mondták, legyőztünk már minden tömeges járványt. Minden mögöttünk van. Azok a történések, amelyekről feljegyzések vannak, és amelyek tizedelték az emberiséget, mint a fekete halál. Vagy torokgyék, vagy másfajta ilyen tömegbetegségek, TBC, ezek mind már mögöttünk vannak, és nincs semmi más. A tudomány az olyan szintre jutott el, hogy immár most minket megment és átvisz az örökké valóságba. Már betegek sem leszünk. Még ilyen olyan nyikorgás van a testben, de amúgy már eljutottunk a tudomány révén olyan állapotba, hogy minden olyan szép és olyan csodálatos. És testvéreim, ez 200 évet uralta az európai gondolkodást, különösen a 18. század végétől a 19. század volt ez a tudományba vetett hit, beszürem lett az egyházba is. Korabeli igehirdetéseket érdemes olvasni, hiszen azt hirdették, hogy bár Krisztusra úgy mellékesen még jó, hogyha ott van, de amúgy a tudomány meg fogja váltani és változtatni az életet. S tartott ez egészen a 20. századnak a 60-as éveiig. A végtelen fejlődésnek az illúziója lebegett jövőképként. És ennek a maradványait érezzük, hiszen ugye olyan gyorsan nem iszkolnak gondolkodásmódok és ideológiák el a társadalomból. Nem kell Isten. Vannak itt megfogható, közelebbi módozatok és lehetőségek, akik megmentik az életünket. És az isteni rendezettséget felváltotta az emberi jövőkép. A gonosz ideológiádba üzve már csak a világkép győzelme beteljesedésére várt az ember, és mindezt beleöntötte abba, amit ma is tapasztalunk, a végtelen személyi szabadságnak az illúziójában, hogy ebben majd megoldódik minden, beteljesedik az élet. És mikor az ember elhitette magával ezt szép lassan, ahogy mondtam, közel 200 év alatt itt a nyugati kultúrában, egyszerre csak azon kapjuk magunkat egy új kornak, amit posztmodern kornak is neveznek, a hajnalán, hogy benne találjuk magunkat egy rettenetben, olyan következményekben, amelyet az emberi mohóság, pont azért, mert elveszett az isteni rendezettség, feltört az emberi mohóság. És ebben a mohóságnak a rettenetében az ember egyre inkább kiszolgáltatottá vált. És ezek a jelek itt vannak körülöttünk, és sokáig nem vette az ember komolyan, a nyugati ember ezeket a jeleket. Pedig itt voltak a gazdaságban is, a 20. század elején az a híres 29-es válság, aztán ott volt a 70-es évek elején az úgynevezett olajválság, aztán ott volt, amiről már nekünk is van tapasztalatunk, a 2008-as válság, amiről nem más volt, mint egy hatalmas lufi. És aztán itt vagyunk most megint. De ezek csak a gazdasági részei. De lassan kezdjük azt is tapasztalni, hogy ez az életnek csak egy szelete. Nem kis szelete, hiszen kiszolgáltatottá válik az ember. De nagyobb dolgok is történnek. Látjuk azt, hogy hogyan válik le az emberkép, a mai emberkép az Isten képűségről. És azt is látjuk, illetve most már tapasztaljuk a saját bőrünkön, hogy hogyan marad egyedül ezzel az individualizált emberképpel a világban a teremtettség. Hogyan marad a maga magányos rettenetével egyedül az ember. És testvéreim, most ebben a helyzetben vagyunk. Magunkra maradtunk. És látjuk azt, hogy amiben illuzórikusan a bizalmat belevetettük, vannak olyan dolgok, amiket a tudomány, a legcsodálatosabb technika és legcsodálatosabb vívmányok sem tudnak megoldani, olykor személyes szinten se, máskor társadalmi szinten sem, vagy csak nagyon hosszú kifutással és teljes bizonytalanságban. Valahogy benne vagyunk abban, amit így olvastunk testvéreim a történetben, hogy mikor elindultak, miközben hajóztak, ő elaludt már, mint Jézus, ekkor szélvihar csapott le a tóra, és hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Egy pillanatra hunjátok be a szemeteket, és képzeljétek el, ott ülnök bent a hajóban, és látszik, ahogy telik fel a hajó a fenekétől, fölfele is körbe víz, ami csapok. Kilépni nem nagyon lehet, mert az ember hova lép neki a még nagyobb bizonytalanságba. És ez a félelem, hogy telik fel belülről a hajó vízzel. És ezt nézik, valószínűleg dolgoznak is rajta, merik ki, vagy hát ők sokan a tanítványok közül tapasztalt halászemberek voltak, értettek a hajókhoz. Tehát megpróbálják a rettenet jeleit valamiképpen elodázni. De ott vannak a jelek, hogy telik fel lassan a hajó vízzel. És egy adott pillanatban eljutnak oda, amit olvastuk, hogy elmennek hátra az alvó Jézushoz, és ébresztgetik, hogy Mester, ébredj már fel, mert elveszik. Testvéreim, itt vannak azok a jelek a világunkban, amelyek jelzik a bizonytalanságot, azt, hogy nem megy olyan simán a hajó, ahogy megálmodtuk. Nem jön a jövő olyan gyönyörűen szembe és nagyszerűen, ahogy azt velünk el akarják hitetni, hanem azt éljük meg, és erre jelek vannak, hogy bizonytalanodik el a világ körülöttünk, és azt is, hogy nincs hova kiszáll. És akkor a tudat mélyén, ahogy a tanítványok tudatának is a mélyén valahol megszólal, hogy nem csak mi vagyunk önmagunkra hagyatva ebben a hajóban. És ez a tudat, testvéreim, még töredékesen, ha töredékesen is, de emlékezik. Számon tartja, hogy nem csak mi vagyunk. hanem van valaki, akiről úgy tűnik, vagy úgy látjuk mi, hogy alszik, de itt van velünk. És ez nem más, mint Jézus. És ez a Jézus jelenlét, ennek a tudatosulása, ez egy nagyon fontos mozzanata, nem csak a tanítványok életének ott, hanem nagyon fontos mozzanata ma, amikor már azt gondolnánk, hogy elfelejtettünk mindent, ami Istenhez kapcsolna, és mégis valahol mélyen, a töredékesen, az elrejtettségből töredékesen előtör az emberek gondolkodásából. Legalább ténymegállapításként, így olvassuk Lukácsnál, ahogy ezt hallottátok, oda mentek hozzá, hogy felébresszék, és így szóltak, Mester, Mester, elveszik. Egy ilyen kijelentő mondatban mondják el, és azért szép, mert Márknál lehet, hogy nem tűnt fel a bibliaolvasás rendjén, ott így olvassuk, hogy egy kicsit ilyen kérdőre vonva, de mégis kétségbeeséssel úgy szólalnak meg a tanítványok, hogy Mester, hát te nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk. Nem tudom, értitek a kettő közötti különbséget? És ez ott van az. Neked mindegy, hogy mi történik velünk? A tanítványaiddal? Vajon miért hagyja, testvéreim, Jézus a létet egészen a kétségbeesés határáig eljutni? Hiszen azt olvasok, hogy aludt a hajó hátuljában. És azért engedi meg, testvéreim, néha Isten Krisztusban ezt a léthelyzetet az ember számára, mert nagyon sokszor csak így döbbentheti rá az övéit arra, hogy a hitükből hiányzik valami. Hiányzik az istenség iránti bizalom. Mikor felébresztik Jézust, azt olvasjuk, először cselekszik. Megdorgálja, megszidja, rászól a tengerre és a szelekre, és csend lesz. És azután fordul oda a tanítványainak, tanítványaihoz. De nagyon érdekes, testvéreim, amikor odafordul, ezt már mondtam az ige hirdetés elején, akkor azt mondja, hogy hová lett a ti hitetek? Miért nem hisztek? Mi az, amit Jézus a tanítványoknak szegez, pedig ott volt velük testileg? Azt, testvéreim, hogy az Isten testben való jelenléte kevés volt ebben a világban, mikor Jézus testben itt volt, akkor sem hittek többen. Ma azt mondanák, ha jönne az Isten, és ide jönne, és meglátnánk, akkor hinnénk benne. Higgyétek el, nem hinnének többen. Pontosan ez a történet világítja meg, hogy nem a testi jelenlét, ami döntő az emberek életében, hanem az Isten istenségének az elfogadása. Az isteni jelenlét megfoghatósága, ami itt van a sákramentumokban, a keresztségben, és itt van az úrvacsorában. A megfoghatóság az nagyon fontos. De az Isten istenségének az elfogadása és az a bizalom, hogy bár én nem látom a szememmel, de mégis rá tudom és rámerem hagyni az életemet. Ez a döntő. Kálvin János, ami reformátorunk, azt mondja, hogy vajon baj-e a félelem a hívő embereknek az életében, és azt mondja, hogy ha nagyon nagy, amiben a félelem már megöli az Isten iránti bizalmat, az baj. De jó mégis, hogy ott van a félelem, mert az nem önmagában baj. Mert ahogy a félelem, az abszolút félelem megöli a Isten iránti bizalmat, úgy az abszolút önteltség megöli az emberben azt a vágyat, hogy imádkozni tudjon és merjen igaz szívvel az Istenhez. Így mondja Kálvin, megöli az imádságos hajlandóságot az emberben az abszolút önteltség. Mikor az ember nem fél semmitől. Van ugye nekünk egy nagyon szép magyar közmondásunk, azt szokott megijedni, aki nem fél. Viszont a partalan rettegés az elfelejteti az Isten istenséges jelen valóságát ebben a világban. És nem véletlenül mondom, nem szójáték ezt, testvéreim. És ma ebben a helyzetben vagyunk benne. Az Isten istenséges jelen valóságát valahogy nem tudjuk, vagy nagyon sokan nem tudják megfogni, megragadni. Pedig itt van, Jézus Krisztusban és a Szentlélek hatalmában. S a hit pontosan erre bízza rá magát. A láthatatlan, alvó, krisztusi, vagy így is mondhatnám, hogy isteni jelenlét ellenére is bízik abban, hogy Isten itt van a maga isteni hatalmával ebben a világban, és megment bennünket. Nagyon nagy szükségünk van ma erre a hitre. Csak ez a hit vihet át, és menthet meg bennünket, vagy menthet meg legalábbis első mozzanatban attól a rettenettől, amiben benne élünk. Testvéreim, Isten itt van Jézus Krisztusban. Abban a titokban, aminek a jelen valóságát épp abban tudjuk megtapasztalni, ha a láthatóktól el tudunk vonatkoztatni. Mert akkor nyerjük el Krisztusban életünknek a szabadítását. Ne akarjátok, testvéreim, mindenben megérteni Istent. Ez a hívő emberek számára is egy zsákutca. Hanem néha a látszat ellenére legyetek bátrak hittel elfogadni azt, ami érthetetlen az emberi elme számára. Fogadjátok el Isten, Jézus Krisztusban való isteni jelenlétét a Szentlélek által ebben a világban, és akkor megtapasztaljátok majd, hogy ő tényleg szabadító Úr a mi személyes életünkben, és a világ számára is. Amen. Életünk rettenetében köszönjük, hogy mellénk állsz. Istenséged jelen való, mindig is jelen való volt, de boldogok, akiknek van hitük. A láthatatlan jelenlét ellenére is bízni abban, hogy te itt vagy a tieiddel. Hogy tudod életünknek minden rezdülését, ismered gondjainkat, fájdalmainkat, lelki mélységeinket, testi nyomorúságunkat. Ismered társadalmunk összellemét, az ember gondolkodását. És te ennek ellenére itt vagy közöttünk. És nem csak itt vagy, hanem jelenléteddel, jeleket mutatva meg is szabadítod a tieidet. Nagy szükségünk van a mai idők rettenetében a te szabadító jelenlétedre, arra a tudatra, hogy te istenségeddel életünk legapróbb dolgaiban is, a hétköznapjainktól, a lefekvésünktől, a felkelésünkig, ünnepnapjainkban, a pihenésünkig, mind-mind és mindenben itt vagy velünk. Itt vagy ebben a világban. És boldogok azok, akik ezt az isteni jelenlétet jelekben megtapasztalják, átélik. Hiszen megerősödnek abban, hogy egyedül te vagy a szabadító és megtartó Úr. Köszönjük, hogy bajban, mélységben lévő emberek mellé állsz. Így imádkozunk ma egy nagy családért, aki a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett állt. És elengedett egy hosszú évtizedeken át megtapasztalt szeretetet, 6 évtizedes házasságot, évtizedes gyermeki és unokai szeretetet, ragaszkodást, tapasztalatot. És te mégis mindannak ellenére, amiben búcsúzni és válni kell itt a földön, megtartod a tieidet és visszahozod atyai jóságodból és szeretetedből azt, amit örökkévalónak szeretnél odaadni a hátramaradottaknak. Így légy vigasztalásul és megerősítésül emlékező testvéreinknek az életében. Imádkozunk azokért, akik új élettel állnak eléd, és látható jelenlétedben szeretnének áldást, isteni bizonyosságot kérni arra nézve, hogy ők gyermekeik, unokáik, dédunokáik a tieid lesznek és maradnak. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, és azokért az emberekért, akik beteg ágyon vannak. Akár a mostani vírusfertőzésben, akár más betegségeket hordozva testükben, testi gyengeségükben. Állj oda, Istenünk, a szenvedők mellé, fiatban, Krisztusban, és állíts oda szerető szíveket, érgalmas, életű és lelkű embereket. Imádkozunk azokért, akik a magány rettenetébe be vannak zárva már hónapok óta. Imádkozunk azokért, akik egyedül vannak, akiket nem keresnek, vagy csak nagyon ritkán keresnek meg, akár vér szerinti hozzátartozóik, akár mások. Hadd jusson el, általunk is rajtunk keresztül, könyörgő irgalmasságunk értük is a te mennyei trónusod elé. És imádkozunk azért, amit nem tudunk szavakba foglalni. Csendben tesszük eléd, ezt fogadd el, Istenünk, fiadért, a Krisztusért. Amen.